Németi Mézes Judit vagyok, Budapestről érkeztem, életmód tanácsadó és lelki gondozó a végzettségem. Egyébként tanítónői végzettségem is van, és hát ezt a sorozatot itt a Győzelem a stressz felett című sorozatot tartom, én már harmadik alkalommal. Szeretettel üdvözöllek. Egy nagyon-nagyon szép témához érkeztünk ma, ami a kommunikáció témája lesz, ami lehet éppen a segítség a fölött, hogy győzzünk a stressz fölött, de lehet az egyik legnagyobb stressz forrás is a családi konfliktusokban vagy a munkahelyi feszültségekben. Amíg Gyuri megérkezik, én elmondom, hogy mi mindent hoztam, és hogy azokat miért is hoztam. Kezdeném olyasmivel, ami egy kicsit önreklám, elnézést. Nagyon szeretem ezt az újságot, és fölkértek rá, hogy a stressz témakörében indítsak egy ciklusorozatot. Az a címe az elsőnek, hogy mondj nemet a stresszre. Az első előadásnak az anyagát lehet ebben elolvasni, amit már akik itt voltak, azok el tudtak olvasni, akik nem, azoknak pedig szeretettel ajánlom. És azért is ajánlom, hogy esetleg másoknak is oda tudjuk adni egy igényes, jól felépített újság, és valóban igaz rá az az alcím, ami itt szerintem nagyon megnyerő, hogy legjobb védekezés a gondolkodás. Tényleg a sok agymosás közepette a gondolkodás az, ami megtart bennünket. Úgyhogy szeretettel ajánlom az újságot, azt hiszem, hogy 480 forintba kerül. Tehát egy vállalható összeg. A mai témához kapcsolódó könyvekből jó néhányat hoztam a harmad kiadóból, amiket röviden bemutatnék. Amivel kezdeném, és idézni is fogok majd belőle, ez Gary Chapman könyve, az Egymásra hangolva. Nagyon nagy szeretettel ajánlom, 5 szeretett nyelv a házasságban. Hogyan lehet meglátni, felfedezni egymásnak a szeretet nyelvét. Nem mindenkinek ugyanaz a szeretet nyelve. Jó ráhangolódni, észrevenni, hogy mi az, ami a társunknak, munkatársunknak, főnökünknek, barátunknak a szeretet nyelve, hogy azon tudjuk közvetíteni számára, hogy elfogadjuk őt, és szeretettel vagyunk iránta. Tehát ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom. Ahol viszont már gond van, házasságon belül egy igazán igényes kiadvány, a Házas párbaj, nyerjünk mindketten című könyv. Ez is ilyen 2000 forintos áron kapható, és tényleg nagyon sokaknak segíthet. Hasonlóan nagyon jó könyv a Merj szeretni. Akik ismerik a Tűzálló című filmet, láthatták már, vetítették moziban, vagy több helyen lehet ezt a filmet megnézni, akár ilyen keretekben is, hogy vetítik ilyen klub délutánokon. Nagyon jó ez a Tűzálló című film. Egy olyan házaspárról szól, egy olyan apáról és fiúról szól, illetve szülői és gyerek kapcsolatról, ahol a tönkrement házasságát próbálja a fiatal ember menteni, és az apa tanácsolja őt, és ad neki rendszeresen egy-egy tanácsot. És ezt 40 napon keresztül követnie kell, és a végén mondja el az apa, hogy mindezt édesanyád írta le annak idején, amikor a mi kapcsolatunk is majdnem tönkrement. És ezen keresztül a saját fia is megmenti a házasságát. Egy nagyon-nagyon jó könyv, és úgy épül fel a könyv, ahogy próbálom mutatni is, hogy munkakönyv is. Tehát ki lehet tölteni a tapasztalatokat, hogy vajon a mi kapcsolatunkban hogyan működik ez a gyakorlatban. Tehát munkakönyvként is működik. Ahol pedig már válásra kerülne a sor, vagy nagyon közel van a váláshoz, akkor nekik ajánlható, szintén Gary Chapman könyve, a Kezdjük újra. Hogyan lehet egy teljesen tönkrement kapcsolatot újra fölépíteni, és megmenteni egy házasságot. A kapcsolatklinika szintén a témában íródott. Nagyon-nagyon jó hasznos tanácsokat lehet ebben is találni, hogyha a szakításhoz közeli az állapot, hogyha félelmek akadályozzák a kettejük kapcsolatát, hogyan lehet mindezeket, ez is ilyen gyakorlati tankönyv szinte. Tehát így tudom ajánlani, hogy ilyen nagyon-nagyon gyakorlati tanácsok találhatók benne. Gyermekneveléshez is hoztam könyvet. Az életre szóló ajándék, egy kiváló könyv, különösen pedagógusok bólogathatnak, gondolom, hogy valóban egy nagyon-nagyon jó, hogy hogyan szeressük a gyermekünket. Hogyan lehet észrevenni az ő szeretet nyelvét, és hogyan lehet neki segíteni, hogy ki tudja bontakoztatni a szeretetét. Nagyon-nagyon szép, hiszen a gyermek a legnagyobb ajándék az életben. És van egy olyan könyv is, ami szerintem egyedülálló, mert érinteni fogjuk a témánkon belül a magányosság kérdéskörét is, a barátságról, a magányosságról is lesz szó, tehát mindkét területről. Az egyedülállóknak a szeretet nyelvéről is írt Chapman egy könyvet, Szólóban címmel. Nem tudom, hogy mennyire ismeretesek ezek a statisztikák, már nem csak Olaszországban van az, hogy a 30-on túliak nagyon gyakran otthon maradnak a családban, hanem Magyarországon is sajnos egyre gyakoribb, hogy a fiatalok felnőnek, és nem mernek kapcsolatokat kiépíteni, maguk maradnak a szüleikkel. Hogyan lehet nekik is segíteni, hogyan emelkedhetnek fölé ennek az állapotnak, ennek a helyzetnek, hiszen ez nem egy egészséges helyzet. A Szólóban című könyvet, tehát az egyedülállóknak, a fiatal felnőtteknek szeretettel tudom ajánlani. Szintén óvónőknek hoztam egy nagyon jó könyvet. A Nők lapja újságnak egy bestseller irodalma volt ez. Nem túl régen megjelent, hogy a legjobban eladható könyvek közé tartozik. A Flakkusz kiadó adta ki, ő egyébként az egyik legkedvesebb barátnőm, Lénárt Krisztina, az a címe Kincses ládám játékai. Egy játékos könyv, amiben nagyon-nagyon hasznos játék ötleteket lehet találni, amit a picikkel lehet játszani. És különösen nagy értéke ennek a könyvnek 2-től 5 éves korig rövid kis játékokat lehet, mutatom, hogy ilyen piciri kis játékokat lehet benne találni, és ami nagyon nagy értéke, ő mint pszichológus és lelki gondozó, fontos, hogy tehát hangsúlyt helyezett arra is, hogy a félelmeket hogy oldjuk a gyerekekben játékkal, játékosan. Tehát ennek egy külön fejezetet szentel, és hát mivel most stressz tanfolyamon vagyunk, ezért tudom különösen ajánlani, hogy a gyerekek stresszét is nagyon szépen lehet oldani játékos formában, és ehhez egy nagy segítség lehet ez a könyv. Az egész sorozatunkat végig kíséri az egészséges életmód, és ennek a 8 alapelve, amiről szinte minden előadáson fogunk egy picit szólni, ma nagyon rövid időnk lesz, mert picit csúsztunk is, de ma is fogunk beszélni egy picit talán a fényről, a napfénynek a gyógyító erejéről. A New Start konyhában pedig jó recepteket lehet találni, amik az egészséges életmód gyakorlásában is segítséget jelenthetnek. És befejezésül, talán meglepő, de hoztam játékokat is ma. Vajon mit keres egy ilyen előadás sorozaton a játék? Az egyik, ez a 2%-osak klubja. Ez egy einsteini gondolaton alapul. Ő azt mondta, hogy az emberiség 2%-a tudja megfejteni az ő logikai feladványait. Ez a 2%-osak klubja 4 éves kortól 99 éves korig segít abban, hogy a szülők a gyerekekkel együtt játszva, és aztán később a gyerekek egyedül tanulva olyan feladványokat, olyan logikai feladványokat fejtsenek meg, oldjanak meg, ami csiszolja a kis elméjüket és a probléma megoldó képességüket. És akkor belépnek a 2% közé, ha sikerül. Nekem az egyik kedves rokonom menedzser, és egyszer, amikor eljött hozzánk így karácsonykor játszani a gyerekeinkkel, akkor ezt a játékot adtam a kezébe, ez az IQ puzzle, vagy lomposz játék, ezek kiváló játékok. nagyon jó logikai feladványok, aprócska kis gyöngyöcske, egymásba épülő gyöngyöcskékkel lehet játszani, és nem véletlen egy díjnyertes játék, egyébként ez is csak ilyen 2000 forintos áron kapható, és segít abban, hogy azok, akik állandó leterhelés alatt vannak, mint például akik menedzserek, tehát akik olyan munkahelyen dolgoznak, ami nagyon komoly kihívások elé állítják őket, oldják a mindennapi feszültséget és stresszt. A gyerekekkel való játék ennek az egyik legkiválóbb módja. Öröm, hogy a gyerekkel játszom, és öröm az is, hogy én magam is játszom. Különösen férfiaknak nagyon sokat jelent egyébként a játék, a játékosság. A férfiakban még 80 éves korban is nagyon erősen ott van a játékra való vágy. Nem tudom, hogy láttak-e már ilyen filmeket, ahol a menedzserek így járkálnak ilyen az irodájukban, és esetleg ott valaki bedob egy lufit. Meg lehet figyelni, hogy ki üti el először, biztos nem egy nő. Szóval jellemző, hogy a férfiak különösen vágynak a játékra, a játékosságra. Tehát segítség lehet, hogyha megnézik, és majd, hát csak ajánlottam, de ötleteket adni nem árt. Tehát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Megkérném azokat, akik nagyon hátra ültek, hogyha lehet egy picit közelebb üljünk, mert lesznek olyan beszélgetések, ahol igény lesz, vagy szükség lesz arra, hogy ne egyedül maradjunk. Esetleg ide tudna ülni? Itt van még egy hely. Köszönöm. És akkor egy pici kis bevezető most átvezeti a reklám részt az előadással. Mai témán tehát meghallani, amit az emberek valójában mondanak. Ismeretes egy szólásmondás, ami úgy hangzik, hogy a társaság, hogy a gyötrelem otthonos a társaságban. Hogyha arra gondolunk, hogy vannak, akik nagy társaságban vannak, és bizony ott magányosak, akkor igaz lehet ez a mondás, hogy a gyötrelem otthonos a társaságban. A mai témánkon szeretnénk azért azt hangsúlyozni, hogy ugyanakkor a társaság megóv a gyötrelemtől. Egy másik szép magyar közmondás pedig így hangzik, ezt is kivetítjük. A megosztott bánat, fél bánat, a megosztott öröm, kettős öröm. Hatalmas igazságtartalma van ennek a közmondásnak. A megosztott bánat, fél bánat, a megosztott öröm, kettős öröm. Ha valami szomorúság ér bennünket, nagyon jó azt megosztani a szeretteinkkel, és akkor úgy érezzük, hogy egy kicsit könnyebb. És hogyha valami nagy öröm ér bennünket, és azt osztjuk meg a szeretteinkkel, az szinte felfokozza a boldogságunkat. Egy nagyon szép, igaz közmondás ez. És maradjunk még egy pillanatra. Selyem majmokon végeztek kísérletet, hogy amikor ezek a picike kis majmocskák találkoztak boa kígyóval, akkor azt figyelték meg, hogy azok a majmocskák, akik egyedül találkoztak a kígyóval, sokkal stresszesebbek voltak, sokkal jobban megijedtek, mint azok a majmocskák, akik társaságban találkoztak a veszedelmes kígyóval, ők szinte még kacérkodtak is a veszedelemmel. Egy másik kísérletben egereket vizsgáltak meg, ez egy kicsit kegyetlenebb kísérlet volt. Megfigyelték, hogy ezek a kicsi egerek, hogyha egyedül kell megküzdjenek betegséggel, akkor előbb pusztulnak el. Rákos sejteket fecskendeztek fehér egerekbe, és azok az egerek, amik csapatban voltak, tehát többen voltak, társaságban voltak, kétszer-háromszor hosszabb ideig bírták, mint azok, akik egyedüli kalitkába voltak betéve, és egyedül kellett megküzdeniük az őket ért betegséggel. Egy harmadik kísérletet is szeretnék megemlíteni, ezt még ne lép tovább. Bárányokon végeztek, ez szintén nem egy szép kísérlet, de nagyon tanulságos volt. Egy kis bárányt betettek egy karámba, és a karámot körbevezették villany árammal. És azt figyelték meg, hogy az egyedül való kisbárány hogy küzd meg ezzel, hogy legelészik, odaér a szélére a területének, és ott áramütés éri. A bárányka eszeveszetten szaladt a másik irányba, ott ismét áramütés érte. Megint szaladt a kis állat, és teljesen más irányba futott, ott is áramütés érte. Végül ide-oda futkározott, és odaért, hogy a karám közepén remegve feküdt, teljesen kiborulva a stressztől, attól az állandó félelemtől, rettegéstől, ami őt érte, és sajnos hamarosan el is pusztult. Ezután a kísérletet úgy folytatták, hogy betették a bárányka ikertestvérét ugyanebbe a karámba, de nem egyedül, hanem az anyjával. És mit gondolnak, mi történt? Az a bárányka is elindult és legelészett, és elért a karám szélére, ahol áramütés érte. És mit csinált akkor? Az anyjához rohant. Ismét elindult és legelészett, és megint áramütés érte, és megint mit tett? Futott az anyjához. Mert ott volt a biztonság, ott volt az, akivel megoszthatja a félelmét, az ijedelmét. És még egy érdekes dolgot figyeltek meg, míg az előző bárányka mindig más felé futott, és soha ugyanarra a helyre vissza nem tért, ezzel szemben az a kis bárány, aki az anyjával együtt volt a karámba, bátran elment ugyanoda, ahol már egyszer baj érte őt. Nem volt benne annak a félelme, hogy oda újra elmenjem. Ez a kísérlet is mutatja azt, hogy ha van biztonságunk, ha van akihez fussunk, akihez meneküljünk, ha baj ér bennünket, az állatot is, az embert is, akkor bármilyen nehézség éri, a társaság valóban segít, feloldhatja a stresszt. Egy lakótelepet látunk, és hát gondoljuk azt, hogy itt aztán van nagy társaság, egyik-másik lakótelepen egész falunyi ember lakik együtt, és mégis lehetnek nagyon magányosak. Hiába élnek sokan közösségben, ha igazán nincs közük egymáshoz, az embereknek, akkor el tudnak nagyon magányosodni. Egy időben mi jártunk ilyen lakótelepeken, házról házra mentünk, és beszélgetni próbáltunk az emberekkel, segítséget nyújtani, megkérdezni, miben segíthetünk ilyen szociális munkásként. Hát volt olyan hely, ahol a csengetésre konyhakéssel jöttek ki. Tehát annyira ellenszenves volt, hogy valaki becsönget hozzánk. Eleve elzárkóztak attól, hogy valami kis segítséget vagy valami tanácsot elfogadjanak. De volt olyan házaspár is, ez egészen megdöbbentő volt, egy 10. emeleti házaspár, akik azt mondták, hogy ők már évek óta nem jártak ki az utcán. Vannak szomszédaik, akikkel jó a kapcsolatuk, ők menni úgy nem tudnak, az orvos is meglátogatja őket rendszeresen, de még soha nem. Tehát nem az, hogy soha, hanem hogy pár év óta nem jártak odakint, nem voltak lenn az utcán. Elmagányosodhatnak, de társaságot is gyűjthetnek, akik ilyen helyen laknak, mert nekik például a szomszédaik vásároltak be, gondoskodtak róluk, olyan szomszédi kapcsolatot építettek ki, egy szerethető, aranyos, idős házaspár voltak ők. Mehetünk tovább. A hatékony kommunikációt tanulni kell. Nem jön magától, hogy hogyan beszélgessünk, hogyan teremtsünk kapcsolatokat, hogyan barátkozzunk. Ez egy tanulható folyamat, hogy hogyan építsünk ki kapcsolatokat a körülöttünk élőkkel. Nem történik meg magától. Vajon mi milyen jól kommunikálunk? Hiszen kicsi gyerekkorunk óta beszélünk. Egy teljesen természetes dolog, hogy ilyen közegben élünk, beszélgetések vesznek körül bennünket, mi is beszélgetünk másokkal. De vajon jól kommunikálunk? A kommunikáció nem csak szavakból áll. Egy nagyon komoly kutatás terület, maga kommunikációs terület, ami kimutatta azt, hogy a beszédünknek, a kommunikációnknak a beszéd mindössze egy 7%-a. Nagy része a kommunikációnak a gesztusokban, a mozdulatokban, a szavakban, a hanglejtésben fejeződik ki. Egy nagyon érdekes idézetet hoztam, ami arról szól, hogy az ember, amikor az Isten megteremtette, nem érezte jól magát egyedül. Körülvette a gyönyörű természet, körülvették az állatok, és mégis azt olvassuk a Bibliában, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ha mi egy paradicsomi környezetben lehetnénk, és minden szép lenne körül bennünket, vajon jól éreznénk-e magunkat? Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy igen, de ha nincs kivel megosztani, hogy milyen jó itt, akkor hiányozna. Ezért ezt látta az Isten is az első ember párnál, ezt olvassuk a Bibliában. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Elnézést, hogy a kép kicsit ilyen naív, nem találtam különbet, de ami a lényeg az, hogy szükség van a társaságra, szükség van arra, hogy legyen, akivel megosztjuk, hogy milyen szép helyen vagyunk. Egy ismerősöm mondta, hogy egyszer eljutott Amerikába, és egy kedves meghívásra érkezett oda, és elvitték a szebbnél szebb helyekre, amik Amerikában vannak. És azt mondta, hogy minden gyönyörű volt, a delfinek, a fények, az árnyékok játéka, a kanyonok, az óriási vízesések, gyönyörű volt. Csak egy valami hiányzott, hogy nem mondhatta a feleségének, hogy látod, milyen szép. És azt mondta, hogy nagyon jól éreztem magam, de az nagyon hiányzott, hogy nem tudtam megosztani azzal, akit a legjobban szeretek. Szükségünk van a segítőtársra, aki hozzánk illő, akivel megoszthatjuk az örömeinket és a bánatainkat is. Virginia Satir, ő egy kitűnő pszichológus, fogalmazta meg, hogy a kommunikáció a legfontosabb tényező, amely egy személy egészségét és másokkal való kapcsolatát befolyásolja. És a munkafüzetünket most nyissuk ki a második oldalon, és ide tudjuk beírni ezt, hogy a kommunikáció a legfontosabb tényező, tehát a kommunikáció szót írjuk be, amely egy személy egészségét és másokkal való kapcsolatát befolyásolja. Mindenki megtalálta a munkafüzete második oldalán? Ma beszélni fogunk tehát a kommunikációról, a legmélyebb kapcsolatokról, a barátságról, a házasságról. Beszélni fogunk az elmagányosodásról, tanulni fogjuk azt, hogy hogyan lehet barátságokat építeni, és hogyan lehet hatékonyan kommunikálni. Beszélni fogunk egy olyan formájáról a kommunikációnak, ami a legnagyobb stressz okozója, és a legtöbb indulat található benne, és beszélni fogunk ennek a kezeléséről is. Akkor lássunk hozzá. Caroline Beder Thomas kutató a 70-es években a John Hopkins Egyetemen végzett vizsgálatokat a diákok között, és megfigyelte, hogy a szülőkhöz való közelség hiánya a diákoknak, illetve a negatív viszonyulás a családhoz váltja ki a legtöbb betegséget. Tehát azok a fiatalok, akik az egyetemre kerültek, és hiányzott nekik a család, illetve azok, akiknél azt figyelte meg, hogy nem hiányzik a család, hanem éppen, hogy utálattal gondolnak a szüleikre, dacolnak velük, közöttük volt a leggyakoribb, hogy megbetegedtek, és így kimaradtak egy-egy hétre vagy hónapra is az egyetemi tanulmányaikból. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkbe a harmadik oldalon, tehát a szülőkhöz való közelség hiánya és a negatív viszonyulás a családhoz. Ez a két tényező, ami a betegségek hátterében áll. Akik életében kommunikációs törés következik be, tehát nincs, akikkel megosszák a problémáikat, vagy azért, mert a családdal rossz a kapcsolatuk, vagy azért, mert hiányzik nekik a társaság, ezt nevezte kommunikációs törésnek, ott szorongás és stressz lép fel. A Times-ban, hát elég régen, 1983-ban Leonard Syme epidemiológus írt egy nagyon jó cikket, és ott található ez a mondat, hogy azok az emberek, akiknek kevés igazi barátjuk van, kétszer-háromszor gyorsabban, illetve hamarabb halnak meg, mint azok, akik rendszeresen fordulnak barátaikhoz támaszért. Itt a kétszer-háromszor szót tudjuk beírni a munkafüzetünkbe. Tehát akiknek kevés igazi barátjuk van, hamarabb mennek el az életből, mint azok, akiknek vannak barátaik, és meg tudják velük osztani az örömeiket és a bánatukat. Egy másik kísérletet is említenék, azt szintén Egereken végezték, hogy a kommunikáció az nem csupán azt jelenti, hogy megosztani a problémáikat, hanem az érintések, a szeretett kapcsolatok is. Ez szintén Egereken végzett kísérlet volt, pici egereket, újszülött kis egereket két csoportra osztották, és az egyik kis csapatot minden nap picit megsimogatták egy pár percig. És ezek az egerek sokkal ellenállóbbak voltak a betegségekkel szemben, sokkal edzettebbek voltak a mindennapi kihívásokkal szemben, mint azok a kis egerek, akiket nem simogattak meg kicsi koruktól fogva. Természetesen tudjuk, hogy ez nem csak az egereknél működik így, hanem az embereknél is. Nekem például azt mondta annak idején a védőnőm, hogy ne siessem el a pelenkázást. Az legyen egy jó hosszú szertartás, minél tovább simogassam a kislányomat, meg a kisfiamat, ahogy ő átéli, hogy szeretgetem, hogy simogatom, az megerősíti őt, és segít, hogy érzelmileg erősebb legyen, és ellenállóbb. A másik, amit szoktak ajánlani szintén a védőnök, hogy minél tovább szoktassuk a gyereket, hogy az a testi közelség minél tovább meglegyen, és azok a gyerekek erősebbek lesznek. Tehát a kommunikáció ezt is jelenti, a testi kapcsolata és a szeretet kapcsolatok, az érintések is ide tartoznak. Az optimális szellemi és fizikai egészséghez szükség van a barátok támogatására. És ezért most az lenne a kérésem, hogy ki a munkafüzetében a harmadik oldalon töltse ki azt a részt, hogy milyen az a személy, akivel a leginkább meg tudnák osztani örömüket, bánatukat, milyen tulajdonságai vannak, akiben leginkább meg lehet bízni, mi jellemzi őt. Ezt a kis, rövid kis vonalat töltsük ki, lehet egyébként alatta még a lap alján folytatni, tehát írjuk oda, erre kapnánk mondjuk most egy-két percet, hogy milyen személy az, aki, milyen tulajdonságokkal rendelkező személy az, akit barátunknak tudnánk fogadni, mi jellemzi őt. Sikerült kitölteni? Akkor most következik az a megszokott rész az előadás sorozatunkban, hogy forduljunk a mellettünk ülőhöz, és mondjuk el neki, hogy ki az, akit úgy gondoljuk, hogy barátként tudnánk elfogadni, osszuk meg egymással. Lehet úgy is, hogy keresztbe, igen, hogy házaspárok válthatnak, és egymással is megbeszélhetik a párok. Köszönöm szépen, elnézést, kicsit közben el is beszélgettünk mi is. Örülök, mindenkinek sikerült megbeszélni, volt partnere? Jól van, jó. Meghallgathatnék néhány visszajelzést, hogy mit emeltek ki? Tehát mik azok a sarokpontok, amikre úgy gondolunk, hogy ő barát lehet. Egy-két gondolatot tessék. Nagyon jó, nagyon jó. Írte valaki még mást is? Igen, meghallgat, persze, hallgatok. Igen.
Akinek hallgat, itt arra gondoltunk, hogy nem bánt meg a szakorunkba, hanem igenis meghallgatta, és nem osztok a tanácsokat.
Hallható volt? Igen, ezt kihangosítom. Különösen női probléma, ezt hozzátenném. Mert mi nők nehezebben fogadjuk el, hogyha problémát mondjuk a párunknak, akkor a férfiakra jellemző, hogy ő rögtön már a megoldásra gondol. Nem rossz akaratból, hanem ő rögtön elmondja, hogy ezt így kellett volna megoldanod, drágám. Amikor a főnököd így bánt feled, ezt így kellett volna tenned. Mi úgy érezzük, hogy most kioktatott. Valójában ő ezzel segíteni akar. Tehát ez így van, hogy a nők nehezebben fogadják el, hogyha nem csak meghallgat, hanem elkezd tanácsokat osztogatni, és osztja az észt, és mondja a magáét, hogy ezt így kell csinálni. Nem, de hozzá kell tennem, hogy emögött nagyon sokszor a segítőkészség, vagy a párjának segítsen, de ezt nehezebben fogadjuk el mi nők. Másképp működünk egy picikét, de ezt jó tudnunk, hogy ez így van, így működünk. És tessék? Igen.
És ezt a gyakorlatban is lehet tapasztalni, hogy el sem ott a problémát, nekik már értem, hogy miről akar beszélni.
Igen. Lesz erről is szó, hogy van viszont olyan, amikor szinte egymás szavába vágunk, és be akarjuk fejezni a másik mondatát, ez is elhangzott, hogy ez nagyon sokszor rossz érzést kelt. Tehát, hogy mondunk valamit, és a másik a szavunkba vág, és befejezi, a gondolatomat is akarja tudni. Így van. Igen. 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 Nagyon jó, hogy elhangzott, lesz róla szó. Tessék. Igen, igen. Nagyon fontos. Igen. A nyíltság különösen jó. Képzeljék el, hogy ma a keleti pályaudvaron, ahogy átjöttem, találtam egy könyvet, az a címe, hogy A barátság. És a következő pontokba foglalja össze, hogy mi a barátság. A barátság kölcsönös ragaszkodáson, lelki közelségen és közös érdekeken nyugvó interpersonális kapcsolat, tehát kettő ember közötti kapcsolat. Az egyik személy a másikat nem használja eszközként. Milyen kellemetlen, hogyha valakit úgy érezzük, hogy barátságába akar fogadni, és utóbb rájövünk, hogy ja, csak rám akarta ezt, meg ezt ukmálni, meg el akarta nekem ezt, meg ezt adni, és közben kihasználta a barátságunkat. Tehát nem használja eszközként a céljai elérése érdekében, hanem a barátság teljes egészében személyes viszony és önzetlenségen alapuló segítség áll mögötte. Tehát úgy segítik egymást, hogy nem elvárom, hogy azért majd ezt vagy azt adja. Ha én ekkora bombont adok a születésnapjára, akkor nem várom, hogy ugyanakkora bombonnal jöjjön hozzám. Ugye? A rokonságtól az különbözteti meg, a rokoni kapcsolatoktól, hogy ez egy egyénileg választott kapcsolat. Tehát a rokonság adott, a barátság pedig egyénileg választott, én választom. És a barátság harmadik területe a nyíltság, amit itt említett, hogy belső közeltséget, nyíltságot, őszinteséget és szeretetet foglal magában. Tehát ez egy tudományos háttere mindannak, amiről most beszéltünk. Nem tudom, hogy beszerezhető-e valahol, én egy antikvárban a keletibe találtam a Barátság című könyvet Icontól. Akkor nézzük meg a továbbiakban a kommunikációt. A kommunikáció több a szavaknál. Miben is áll a kommunikáció? Megfigyelték, ahogy említettem, hogy a beszéd, a szavak mindössze 7%. A kommunikációnak nézzük meg a legnagyobb része, 55%-a a testbeszéd. A gesztusok, a mozdulatok, az arcunk mozdulása, a mimikánk. A másik nagy százaléka, 38%-a a hangszín, ahogyan az elhangzik. Hiába mondom a gyerekemnek, hogy szeretlek, hogyha azt ripakodva mondom, vagy ráordítok. Tehát érzi azt, hogy ez nem igaz. Hát nem úgy mondod. Tudja, hogy ha azt mondja például egy férje feleségnek, hogy szeretlek, akkor tudja, hogy ezt csak úgy kisziszegte magából, mert ezt várom el tőle, és nem őszinte. Hiányzik belőle, mert a hangszín és az egész arc, mimika, minden azt fejezi ki, hogy most elegem van és haragszom. Nézzük a továbbiakban. a kommunikáció 6 üzenetét. És a munkafüzetünkben is tudjuk ezt követni a harmadik oldalon, miben is áll a kommunikáció. A szakemberek azt mondják el, hogy amikor mi valakivel beszélünk, akkor 6 üzenetet közvetítünk. Az első az, amit mi mondani szeretnénk. Mondani akar. Az ön mondani akar. A második, amit ténylegesen kimondunk. Tehát ami elhangzik. A harmadik, amit a másik abból meghal. Lehet, hogy néhány elharapott szó van abban, nem teljesen tökéletesen hallható, amit elmondunk. Valamit elharapunk, eltitkolunk, nem olyan hangosan mondunk. A negyedik, amit a másik gondol arról, hogy hallott. Ez már egészen nehéz terület. Az ötödik, amit a másik mond arról, amit ön mondott. Hogyan adja vissza? Ez a Hacsek és Sajó párbeszédéhez gyakran hasonlít. Én mondtam valamit, ő egészen mást hall, és mást mond vissza. Nem is ezt mondtam. Az utolsó pedig, amit én gondolok arról, hogy a másik személy mondott rólam. Kész csoda, hogyha tudunk kommunikálni egymással. Hogyha ez ennyire bonyolult. Nem tudom, hogy ki ismeri, az M1-es műsoron szokott lenni ez a Magyarország szeretlek, és van ott egy ilyen kis feladatsor, hogy egymásnak a fülébe súgják azt a kiírt szöveget. A végén teljesen más jön ki, mint amit elindított, és 4 emberen megy csak keresztül, és már a negyediknél szinte semmi nem ismerős belőle. De gyerekekkel is szoktunk ilyet játszani, hogy elindítok egy mondatot, és vagy egy kicsit nehezebb mondat, a sor végén már teljesen más jön vissza. Mert nem teljesen tökéletesen tudjuk átadni és közvetíteni az elhangzottakat. Erre egy példát fogunk mindjárt megnézni egy kedves kis videófilmben, a kommunikáció zsákutcáját. Egy olyan szituációval találkozunk itt, angolul hangzik el, de mindenki fogja érteni. Egy főnök panaszkodik a munkatárs nőjének, hogy meghívott több ország képviselőit, és nem érkezett meg a fordító. A kolléganő nagyon kedves, és azt mondja, hogy hát én meg tudom oldani ezt a problémát, én minden nyelven tudok beszélni egy kicsit. Nagyon boldog a főnök, és elkezdődik a párbeszéd. Annyit kell lefordítania egyébként a hölgynek majd, hogy hello, vagyis, hogy üdvözlöm önöket. No, hát kész csoda, hogyha megértjük egymást, ugye? Nézzük ezután meg a kommunikáció mélységszintjeit. A kommunikáció 5 szintjét fogjuk áttekinteni. George Powell könyvéből, Miért félek megmondani, hogy ki vagyok, ez a könyv címe, hogyha valaki be tudja szerezni, nagyon tudom ajánlani. Az első, ez a látszat vagy sablon kommunikáció. Ez az, amit az idegenekkel gyakorlunk, a jó napot, hogy van. A második a tényközlés, ezt ismerőseinkkel gyakoroljuk. A harmadik a gondolatközlés, ezt a barátainkkal gyakoroljuk. A negyedik az érzelemközlés, ezt a családtagokkal tudjuk gyakorolni. És az ötödik az én közlést, ezt a legközvetlenebb kapcsolatban a házastársak tudjuk gyakorolni. Elnézést kérek, hogy a munkafüzetben fordított sorrendben találhatók majd ezek a szintek, de ahogy itt találhatók ezek a számok, így kellene majd beírni. Tehát az első, amit be fogunk tudni írni, úgy szerepel itt, hogy negyedik szint, vagy ötödik szint, úgy szerepel a munkafüzetben, valójában az az első szintként írtam itt föl, mert tehát logikailag számomra így következik, hogy az elsővel kezdjük. De itt a munkafüzetben úgy kezdődik, hogy az ötödik szint, vagyis a leggyengébb szint, így szeretné a könyv írója kifejezni. Tehát az ötödik szint az úgynevezett látszat, vagy sablon kommunikáció, vagy párbeszéd. A negyedik szinthez írjuk akkor, ami itt negyedik, az ott nálam, második az a tényközlés. A harmadik szint az egyértelmű, hogy ez a gondolatközlés. És amit itt második szintnek ír a lapalján, az itt a negyedik szint, ahogy felkerült a vetítőre, ez az érzelemközlés, amit a családtagjainkkal gyakorlunk, és akkor, ha egyet lapozunk, akkor itt van az első szint, amit én ötödiknek írtam ott ki, ez az én közlés, amit a házastársal tudunk gyakorolni. Jó, és akkor most nézzük végig ezeket részletesen. Az első szint tehát a látszat vagy sablon kommunikáció, ez a jó reggelt, ugye szép napunk van, hogy van, köszönöm, én is jól vagyok. Ezek az egyszerű udvariassági szabályok. Szükség van erre is, hogy ilyen kapcsolataink legyenek azokkal, akik körülvesznek bennünket, ne úgy éljünk, hogy még csak nem is köszönünk. Szerencsém van, mert olyan óvodába jártak a gyerekeim, ahol ez megszokott, hogy a szülők és a gyerekek, és az óvónők és a gyerekek, és a szülők is köszönnek egymásnak. Sajnos ez már nem mindenütt szokás. Vannak olyan helyek, ahol már némán elmennek egymás mellett az emberek, köszönés nélkül, pedig egy helyre járnak a gyerekeik. Vagy az iskolába ugyanoda járnak, és még sincs közük egymáshoz, annyira sem, hogy köszönjenek, hogyha találkoznak egymással. Szerintem nagyon fontos, hogy legalábbis tudjunk egymásról, üdvözöljük egymást. A következő a tényközlés. Hát ez egy aranyos kis szöveg, ami itt van, hogy azt szeretem benned, JB7903, hogy te mindig olyan objektív vagy. A tényközlés az, ahogyan például a rendőrök beszélgetnek. Csak a tényekre korlátozódjunk. Mondjuk el a tényeket. Nem érdekel az, hogy élte meg azt az eseményt, hogy ellopták az összes tyúkját egy idős embernek, és akkor kimegy a rendőr, és azt mondja, hogy csak a tényeket, hogy hol jött be, hol hatolt be, mit csinált, és az engem nem érdekel, hogy ez most mekkora a fájdalom önnek, hanem csak a tényekre szorítkozzunk, ugye? Tehát ez az, amikor objektív valaki. A következő a gondolatközlés. Ez az, amikor már azt mondhatjuk, hogy a kommunikáció úgy igazán elkezdődik. Amikor elmondjuk valamiről, hogy milyennek látjuk, a véleményünket mondjuk el, valamivel kapcsolatban. Ebben igaz, hogy némi kockázatot is magunkra vállalunk, mert hogyha nem egyezik a véleményünk azzal, akivel beszélünk, akkor ez egy konfliktus helyzetet szülhet, de az őszinteség jegyében szükség van arra, hogy ilyen kommunikációt is fölvállaljunk. Hogy mit jelent valami a számunkra, hogyan látjuk, hogyan értékeljük. Igen, tehát a kommunikáció valójában itt kezdődik. A következő az érzelemközlés. Ez az, ami már sokkal mélyebb kommunikáció, amikor érzelmeket, érzéseket osztunk meg. Megosztjuk egymással a gondolatainkat, döntésekről, hogy hogy éreztük azt, hogy döntött valaki, az fájt nekünk, jól esett, tetszett, nem tetszett, egyetértettem vele. Ez már érzékenyebb terület. A legérzékenyebb pedig, tehát ez az a nyílt őszinte kommunikáció, a barátok közötti, családtagok közötti kapcsolat legmélyebb szintje, az ötödik szint, az én közlés, és legtöbbször ezt csak egy valakivel tudjuk gyakorolni. Mikor teljesen megnyílunk, és mindent, amik vagyunk, megosztunk a másikkal. A nyílt, őszinte kommunikáció, amikor egymásnak a gondolatát is értik, érzik, hogy szorongok, hogy félek, hogy aggódom, vagy hogy boldoggá tett valami, jó volt átélnem. Ezt nem mindenkivel tudjuk megosztani. Ehhez a legbensőségesebb kapcsolatra van szükségünk. Ilyenkor teljesen ki vagyunk téve a teljes visszautasításnak, sebezhetőek vagyunk, és sokan éppen emiatt, hogy visszaélhetnek az ő nyíltságával, őszintességével, sebezhetőségével, erre a szintre soha nem lépnek fel. Különösen azokra jellemző, akik egyszer már megtették, és aztán csalódtak. és utána nem mernek újra megnyílni, mert attól félnek, hogy újra visszautasítást élnek át, újra kudarcot élnek át. Nagyon sokszor ilyen probléma hátterében áll a homoszexualitás is, hogy valakivel megnyílt és őszinte volt, és utána az a lány visszautasította és keresi a társaságot a férfiak között, akik talán majd másképp viszonyulnak hozzá. Mikor lelkisegély telefonszolgálatnál dolgoztam, akkor nem egyszer ilyen fiúk hívtak föl, akik erre panaszkodtak, hogy ez a csalódás vezette őket arra, hogy a saját nemük felé fordultak. Tehát az az öt szint, amit a kommunikáció mélység szintjeiben megismerhetünk, a látszott vagy sablon kommunikáció, amit az idegenekkel gyakorlunk, a tényközlés, amit az ismerőseinkkel, ezek a pletykák, amikor megosztjuk a híreket, amit látunk, amit tapasztalunk, ezt az ismerőseinkkel, és akkor nem érdekel, hogy azt ő hogy éli meg, fáj neki hallani, vagy nem, hanem csak elmondjuk azt, amivel találkoztunk. A gondolatközlés, ezt már a barátainkkal gyakoroljuk. Az érzelemközlés pedig a közelebb állókhoz, a családtaggal, és az énközlést a házastárssal, vagy a legmélyebb, legszorosabb kapcsolatban levő barátokkal, családtagokkal. Ha az én közlés, tehát ez a legmélyebb, legnyíltabb kommunikáció hiányzik, ez nagyon komoly stresszt okoz. Hogyha nincs, akinek kiönthetjük a szívünket, nincs, aki a legközelebb áll hozzánk, és elmagányosodunk valami miatt, ez nagyon komoly stresszt vált ki. Lépjünk tovább. Most nehogy tovább lépj, maradjunk itt, mert a mai napon két témát fogunk megvizsgálni. Az egyik a kapcsolatteremtés, a másik a konfliktusokkal való megbirkózás, és a kapcsolatteremtésen belül egy olyan területtel fogunk beszélni, olyan területről fogunk többet beszélni, amit egészen pici gyerekkorunk óta gyakorlunk. Amikor megszületik egy pici baba, rögtön nem kezd el beszélni, ugye, hanem jó ideig csak hallgatja, hogy mit beszélnek a körülötte levők. Amikor nyelvet tanulunk, idegen nyelven tanulunk, annak is a leghatékonyabb módszere az, hogy hallgatni, minél többet hallani, hogy hangzik az a nyelv, hogy elsajátítsuk. Most a hallgatási technikákról fogunk egy kicsit tanulni, ami a kommunikáció egyik leghangsúlyosabb területe. Egy kis történetet szeretnék idézni a képhez. Látjuk, hogy ez egy komoly hadihajó. A történet a következő. A hajós kapitány kinézett a sötét éjszakába, és gyenge fényeket látott a távolban. Azonnal szólt egy matróznak, hogy küldjön egy üzenetet. Változtassa irányát 10 fokkal délre. A válasz azonnal megérkezett. Változtassa irányát 10 fokkal északra. A kapitányt elöntötte a méreg. A parancsát nem vették figyelembe, ezért küldött egy másik üzenetet. Változtassa irányát 10 fokkal délre, én vagyok a kapitány. Hamar jött a válasz, változtassa irányát 10 fokkal északra, Jones közlegény vagyok. A kapitány azonnal küldte a harmadik üzenetét, tudva, hogy ezzel félelmet fog kelteni. Változtassa irányát 10 fokkal délre, hadihajó vagyok. Jött a válasz, változtassa irányát 10 fokkal északra, világító torony vagyok. Léphetsz oda. A helytelen hallgatásnak komoly következménye lehet. Ezért fontos, hogy megtanuljuk, hogy hogyan hallgassunk. Azt mondják, hogy csak a felét halljuk meg annak, amit nekünk mondanak. Ennek csak a felét értjük meg, ennek a felét hisszük el, és ennek csak a felét jegyezzük meg. A munkafüzetünk 4. oldalán, lépjünk oda, Gyuri, ezt be is tudjuk írni, tehát csak a felét halljuk meg annak, amit nekünk mondanak, ennek csak a felét értjük meg, ennek a felét hisszük el, és ennek csak a felét jegyezzük meg. Ha ez igaz, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Paul Tournier mondta, nem a következő Tehát mert 6,5%-nál sem vagyunk, ugye? Paul Tournier mondta, hogy milyen szép, milyen felemelő és felszabadító tapasztalat, amikor az emberek megtanulnak egymásnak segíteni. Képtelenség túlhangsúlyozni, mennyire szükséges az, hogy az embereket meghallgassák. Ha figyeljük világunkban a nemzetek közötti vagy a házasságokon belüli párbeszédeket, azt veszük észre, hogy ezek nagyon gyakran a süketek párbeszédei. Igaz ez? Figyeljük csak meg, Európai Unió, Magyarország, értjük egymást össze-vissza, ugye? Vagy a házasságokon belül mennyi a süketek párbeszéde, nem értjük egymást, nem halljuk meg egymást, mit is mond a másik. Kommunikáció kulcsa házasságokhoz című könyvében Norman Wright azt mondta, hogy a nem hallgatóknak három típusa van. Persze lehet több is, most hármat emelnék ki, és nagyon sokszor fog találkozni az a korábban elhangzottakkal, amiről már beszéltünk. Az első típus, ez a mondd el pontosan típus. A mondd el pontosan típus az úgy hallgat, hogy például elkezdi mesélni az egyik a másiknak. Körülbelül június közepén mentünk el nyaralni. Úgy emlékszem, 27-én utaztatok. Jó, 27-én körülbelül délelőtt 9-kor utaztunk el. Azt hiszem, munka előtt mentél el. Szóval aznap, amikor elutaztunk vonattal Párizsba, nem Bécsben álltatok meg először? És hol vacsoráztatok? Azt hiszem, hogy elege lesz abból, hogy beszélgetni kezdett vele. Erről a következő kép mutat rá, hogy elege van belőle. Így nem lehet hallgatni. A mondd el pontosan típus, ez tönkreteszi a beszélgetést. A következő a találgató típus. Ez egy gyakori házastársak közötti típus, akik már jól ismerik egymást, és mint a férj és a feleség, és hogy az a lényeg, hogy mindig a beszélő előtt járjon egy lépéssel. És így hangzik egy ilyen beszélgetés. Édesem, voltam ma a boltban. Nehogy azt mondd, hogy itthon felejtetted a bevásárló listát. Nem, nem azt akarom mondani, szóval bementem a boltba, és megláttam Jánost. Láttad Varga Jánost? Hogy van? Megszerették az új lakást? És mi van? Nem, nem Varga Jánost láttam. Azt akartam mondani, hogy Szűcs Jánost láttam. Egy ezüst színű 220-as Mercedesben ült, és ó, egy vagyont kell, hogy keressen, hogy ezt megengedheti magának. Vajon mit csinálhat mostanában? Elege lesz az ilyen beszélgetésben, és az asszony azt mondja, inkább nem folytatom, hogy mi történt. Erre is van egy képünk. A következő típus az úgynevezett kihallgató típus. Ő az, aki túl jól figyel. Így beszélget. Képzeld, most jöttünk vissza a szabadságról, és nagyon jól éreztük magunkat. Megálltunk abban a parkban, és melyik parkban? A Potter's Parkban. Két napot azzal töltöttünk, hogy megfigyeltünk egy őzcsordát. És milyen fajta őzek voltak? Hibridek vagy fehér farkúak? Nem tudom. Nem tudod? Nem tudod, mi a különbség? Az idegenvezető nem magyarázta el, hogy mi a kettő között a különbség? Hát nem emlékszem igazán. Nem emlékszel? Nos, hogy a különbséget tud tenni, ez is megmagyarázza és kioktatja a másikat. Ebből is hamar elege lesz annak, aki vele kezdett el beszélgetni. Hogyan fejlesztjük a hallgatásunkat? Egy csodálatos könyvet ajánlanék, Dr. Wright könyve, a Hallgató család, és ebben azt mondja, hogy akiket legfontosabb megtanulunk meghallgatni, ők a gyermekek. A gyerekek meghallgatása egy óriási lépés ahhoz, hogy egymást is meg tudjuk hallgatni. Hogyan álljunk hozzá a beszélőhöz? Hogyan hallgassunk egymásra? Egy nagyon szép gondolatsor következik. Te, mint személy, érdekelsz engem, és úgy gondolom, fontos, amit érzel. Akkor is tiszteletben tartom a gondolataidat, ha nem értek egyet velük, mert tudom, ezek értékesek a te számodra. Biztosan tudom, hogy tanulhatok tőled. Nem próbálok sem megváltoztatni, sem lebecsülni. Egyszerűen csak érteni akarlak. Azt hiszem, megéri meghallgatni téged, és szeretném, ha tudnád, hogy olyan ember vagyok, akivel lehet beszélgetni. Azt hiszem, hogyha így állnánk hozzá azokhoz, akikkel beszélgetünk, 300%-kal javulna a kommunikációnk. Tehát a hozzáálláson nagyon-nagyon sok múlik, hogyan figyelünk egymásra. A második, a jobb hallgatás második területe az irányított figyelem. Azt mondják, hogy 5-ször gyorsabban hallunk, mint ahogyan beszélünk. Itt egy kis problémával jön a kisfiú, látjuk, hogy elpusztult a kis aranyhala. És mennyire jellemző, hogy végezzük a munkánkat, és jön a panaszával, és és nem figyelünk oda. Az igazi irányított figyelem azt jelenti, hogy leguggolok, odafigyelek, megsimogatom, és vele szomorkodom, hogyha kell, vagy vele örülök, ha kell. A figyelem összpontosítása azt jelenti, hogy figyelmünket teljesen a beszélőre fordítjuk úgy, hogy ő kétség nélkül tudja, kizárólag őt hallgatjuk. Úgy kell figyelnünk, főleg családtagjainkra, hogy kétség nélkül érezzék, igazán szeretjük őket. A figyelem összpontosítása azt érezteti a beszélővel, hogy a hallgató számára most ő a legfontosabb a világon. Ez a figyelem összpontosításának a célja. Tehát az irányított figyelem azt jelenti, hogy teljesen odafigyelünk a másikra. A harmadik, hallgatni a fülünkkel, a szemünkkel és az eszünkkel. Gondolkodtak-e már azon, hogy vajon miért van, lépjünk oda, Gyuri, 2 fülünk és 1 szánk. Ráadásul a nyelvünk 2 zár mögött van, az ajkak és a fogak mögött. Mire tanít ez bennünket? Vagyis, hogy hogyan figyeljünk, hogyan hallgassunk. Hallgassunk a fülünkkel, a szemünkkel és az értelmünkkel. A Bibliában Jakab apostol fogalmazta meg mindezt, azért szerezett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Erről az utóbbiról még külön beszélni fogunk a mai estén. De igaz nagyon ez a gondolat. Ha csak a szemünkkel és fülünkkel fogjuk fel a szavakat, és az agyunkat nem használjuk arra, hogy megértsük, amit át akartak adni, legyen az írásban vagy szóban, akkor nem végezzük el azt, amit az olvasáshoz vagy odafigyeléshez szükség lett volna. Az eredmény a kommunikáció meghiúsulása, teljes veszteség és időpazarlás. És a negyedik, legyünk türelmesek. Mi a titka a másokkal való kapcsolatteremtésünknek? Asszízi Szent Ferenc egyszer ezt mondta, így imádkozott, Uram, add, hogy arra törekedjek, hogy inkább értsek meg másokat, mint hogy mások megértsenek engem. Milyen szép imádság. Add meg, Uram, hogy én értsek meg másokat. Nem az a fontos, hogy amit én mondok, azt vegyék át, hanem hogy én értsek meg másokat. Az igazi odafigyelés azt jelenti, hogy megkapom és elfogadom azt az üzenetet, amit küldtek, és megpróbálok rájönni, mire is gondolhatott a másik ember. Ha ez megtörténik, tovább mehetünk, és ezt mondhatjuk, hallak, értem, amit gondolsz. Egy példát szeretnék erre mondani. Kisgyerekeknél nagyon gyakori, hogy például oltásra viszik a gyereket, és akkor a gyerek azt mondja, nem akarok szurit kapni. És akkor azt elkezd ordítani, cirkuszol, és menekülni próbál, és a szülő azt elkezdi magyarázni. De fiam, szükség, hogy megkapd, megvéd a betegségektől, erre nagy szükséged van. De én nem akarok szurit kapni. És akkor megint jön az újabb magyarázat. Tudományos magyarázatok követik egymást, és mindenféle meggyőzési technikák, kasz majd cukorkát, hogyha elfogadod, hogy beszurizzanak. Mindenféle módszer.
És azt kell mondani, hogy látom.
Így van. Tehát azt az érzést kellene észrevenni, amit ő átél. Tudom, hogy félsz. Én is félnék a helyedben. És Hidd el, túl leszünk hamar rajta. Látom, hogy te félsz. Az érzést, amit ő kifejez, és nem pedig magyarázni, és magyarázni, hogy hogyan lehet ezen túl lenni. Tehát legyünk türelmesek. A következő terület, amivel foglalkoznánk, a kapcsolatteremtés, és itt a barátság szabályaival. Senki sem úgy születik, hogy tud barátokat szerezni. A kapcsolatteremtő technikát tanulni kell. Hogyan tanulhatjuk meg a barátság művészetét? Erről fog szólni a most következő rövid rész. Mielőtt azonban nekivágnánk, a munkafüzetünk negyedik oldalán, a kapcsolatteremtés résznél töltsük ki ezt a részt, hogy amit gyakran nem veszünk észre, az az, ha megszüntetjük a fájdalmat az életünkben, az öröm is vele együtt tűnik el. És amit ide leírhatunk a negyedik oldalon, az öröm szó. Tehát, hogyha kudarcok élnek a barátságainkban, ha csalódunk, és emiatt nem merünk újra nyitni, akkor az örömet is megfosztjuk magunktól. Nem csak a fájdalmat, hogy nem merünk újra barátokat szerezni. Hiszen így működnek általában a barátságok, hogy egy barátot szerzünk, egy barátot elvesztünk, és ezt nagyon nehéz átélni, megszenvedni. Meg kell tanulni elhordozni mindezt. A barátság szabályait pedig Neumann Guinness könyvében, a Barátság tényező című könyvében találjuk, és ott olvassuk ezt az első szabályt, hogy élvezzenek mindig elsőbséget a kapcsolataink. Tehát a beírandó szó a munkafüzetünkben, hogy elsőbséget. Ha arra gondolunk, hogy mi az, ami igazán számít az életben, akkor rájövünk, hogy a legfontosabb, hogy sok időt töltsünk azokkal, akiket szeretünk, és több energiát fordítsunk a velük való kapcsolatra. Talán már említettem itt, hogy rákos betegeket látogattam egy időben, és hát azért voltam én a látogatójuk, mert a családtagjaik nem mentek el hozzájuk. Sajnos olyan természetű emberek voltak többségében, akik elmarták maguk mellől a családtagjaikat, és ezért maradtak egyedül, és ezért volt az, hogy ilyen idegen valaki látogatta őket. És ők mondták el, hogy amit a legjobban sajnálnak itt a halálos ágyukon, hogy nincsen kapcsolatuk a szeretteikkel, a rokonaikkal, a barátaikkal, akik valamikor fontosak voltak, most már el se jönnek hozzájuk, mert ők úgy viselkedtek, hogy elűzték maguk mellől azokat, akik a legfontosabbak, a családtagok, a rokonok, a barátok. Az első szabály tehát, élvezzenek mindig elsőbséget a barátaink. Több időt töltsünk a számunkra fontos emberekkel, és több energiát fordítsunk a velük való kapcsolatok elmélyítésére. Egy kedves kis vicces film következik. Mit jelent oda figyelni? A második szabály. Legyünk átlátszóak, vagyis legyünk nyitottak. Szabadulnak fel az endorfinok. Legyünk nyitottak. Ahogy korábban mondtam az előző előadásokban, a nyitottság és az őszinteség egészséges kapcsolatok eredményez. És hogyha merünk saját magunk lenni, akkor mások mernek bennünket szeretni. A harmadik szabály, merjünk beszélni az érzéseinkről. Shakespeare írta azt, hogy aki nem tudja kimutatni a szeretetét, az nem szeret. A szeretetünket ki kell mutatni, ki kell fejezni. A szeretet lényege maga a cselekedet. És a kifejezetlen szeretet meghal. A negyedik szabály, tanuljuk meg a szeretet gesztusait. Itt említeném ismét a könyvet, amit ajánlottam, Chapman könyvét, az Egymásra hangolva, az öt szeretet nyelv a házasságban, és ebből idéznék is pár gondolatot. Chapman az öt szeretet nyelv közül, ezt nincs benne a munkafüzetünkben, de ha találunk olyan üres oldalt, ahova le tudjuk jegyzetelni, érdemes. Én úgy látom, hogy itt a hetedik oldal jegyzeteink, ide lehet még írogatni. Írjuk le ezt az öt szeretet nyelvet, nem baj, hogyha itt megvan. Az első az elismerő szavak. Ezek az elismerés, a bátorítás, valaminek a megköszönése, a hálánk kifejezése, a kedves szavak, a szelíd szavak, és a kéréseink, amiket nem követelőzve fogalmazunk meg. Azt mondják, hogy négy dicséret hatástalanít egy negatív véleményt. Én ezt úgy tapasztaltam, hogy hét dicséret hatástalanít egy negatív véleményt. Amikor valakire rosszat mondunk, akkor utána hét bátorító dolgot kell mondjunk, hogy feloldjuk benne azt a gátat, amit a rossz felépített. A második az öt szeretett nyelvből a minőségi idő. Minőségi idő a meghitt beszélgetésekre. Egy nagyon érdekes pszichológiai megfigyelés az, hogy sokan úgy gondolják, hogy a férfiak számára a testi érintés a legfontosabb szeretett nyelv. Nagyon gyakran találkozom én magam is olyan férfiakkal, akik arra panaszkodnak, hogy a feleségemnek nincs rám ideje. Nem tudok vele két szót váltani, mert hol ide szalad, hol oda cikázik a házban, mindig valamit csinál, és nem tudok vele leülni, két szót váltani. Sok férfinek, de nem csak férfinek, nőnek is, a minőségi idő nagyon hiányzik. És hogyha azt megkapja, akkor meg tud nyílni. Nem egyszer a intimebb együttlétek előtt is igénylik a férfiak, hogy egy kicsit beszélgessünk. Hogy rá tudjunk hangolódni egymásra. Nem egymásnak ugrunk, és a testi együttlét nem így történik meg, hanem legyen közünk egymáshoz, beszélgessünk, minőségi időt töltsünk együtt, hogy meg tudjunk nyílni testileg is egymásnak. Egy másik példát is említenék, nagyon érdekes, van egy kedves pszichológus barátom, akinek a feleségével különösen jó a kapcsolatom, és egy nagyon érdekes dolgot csinált rendszeresen előttem. Mindig előttem dicsérte meg a feleségét. Hát úgy, hogy együtt voltak a párjával, és hát ott volt a feleség, a férj, és mindig dicsérte előttem a feleségét. Ez a Kriszti milyen finomat főzött ma. Milyen jól oldotta meg, amikor a gyerekek így veszekedtek, és milyen szépen oldotta meg ezt a feszültséget. De sorra-sorra dicsérte, és már gyanús volt nekem, hogy miért fényezi előttem mindig a feleségét. És rájöttem arra, hogy azért, mert a felesége számára, ha ezt így visszahallja, az megerősítés az ő anyaságában, az ő feladat megoldásában, egy bátorítás, hiszen mi barátnők vagyunk, és hogyha előttem hangzik el, az ő benne és az önbecsülését erősíti. Tehát egy ilyen érdekes kis tanács, hogy erősítsük egymásnak az önbecsülését. A harmadik, ez az ajándékozás. Ez legtöbbször a nők szeretett nyelve, hogy rám gondolt. Gyerekek szeretett nyelve. Anya, csak egy kis apróságot vegyél nekem a boltba. Egy kis pici csokit, vagy valami apróságot, és akkor érzem, hogy szeretsz engem. Tehát ez az ajándékozás. Nem kell itt luxus nyaralásokat ajándékozni, vagy nem kell különleges virágcsokrokat. Lehet, hogy elég annyi, hogy miközben a férj leszáll a buszról, és indul haza a feleségéhez, akkor leszakít egy mezei virágot útközben. De rám gondolt, vagy fölhív a munkahelyről az ebédidőben, és egy két mondatban megkérdezi, hogy vagy. Egy nő akkor tud megnyílni, hogyha figyeltek egy kicsit rá is, és ajándékoztak egy kis időt, ajándékoztak egy kis apróságot neki, és akkor sokkal könnyebben a szexuális kapcsolatban is oda tudja ajándékozni önmagát. A negyedik a szívességek. A szívességek, amikor valaki elmondja a kéréseit, a vágyait, és teljesül. Házastársak között nagyon jó, ha tudjuk, hogy mi az, ami a másiknak a nagy álma. Ha tud róla beszélni, mire vágyakozik. Egy pici titkot osztok meg itt magunk között. A páromnak a legnagyobb vágya az volt, hogy eljusson egyszer Skóciába. És hát mi nem álltunk úgy anyagilag, hogy valahogy is ezt megtehessük, de aztán egy barátnőm Debrecenből, szintén pedagógus, mondta, hogy osztálykirándulásra mennek Angliába, és Skóciát is érinteni fogják, gyerekfelügyeletet vállalnék-e. Hát mondom úgy, hogyha együtt mehetünk a párommal. Úgyhogy így eljutottunk Skóciába, hát a férjemmel madarat lehetett volna fogadni, olyan boldog volt, hogy teljesült az álma. Igaz, hogy ilyen-olyan hotelekben aludtunk, és ilyen-olyan körülmények között, meg időnként a gyerekcsapatot is kellett gardírozni, de mégis megtörtént az, amire ő vágyott. Tehát tartsuk figyelemmel, legyen a homlokterünkben, hogy mire vágyakozik a társunk, mire vágyakozik a barátunk, és hogyha tehetjük, akkor osszuk meg vele, vagy akkor tegyünk eleget a vágyainak, és teljesítsük. Az ötödik a testi érintések, mint említettem már, ez a szexuális érintés is, de nem csak az. Akinek a testi érintések a szeretet nyelve, annak nagyon sokat jelent az, hogyha ha kezére teszik a kezét, ha hátát megsimogatják. Ebből lehet leszűrni, hogy valóban a testi érintése a szeretet nyelve, mert hogyha olyankor lerázza, akkor nem biztos, hogy az. Nem mindenkinek az a legfontosabb, hogy csókolgassák, vagy ölelgessék, hanem lehet, hogy a szívességek, lehet, hogy az ajándékozás, lehet, hogy a minőségi idő, vagy az elismerő szavak. Nem mindenkit az öleléssel lehet megnyugtatni, de nagyon sokszor, akinek az a szeretet nyelve, segíthet egy ölelés, egy bátorítás, egy kézszorítás, hogy érezze, hogy ott vagyok veled. Gyerekeknél is találkoztam már ilyen példával. Volt egy kis tanítványom, valami kutyarossz gyerek volt, mindig probléma volt vele, ezért azt úgy oldottam meg, rájöttem, hogy neki a testi érintés a szeretet nyelve, és amikor cirkuszt csinált az osztályba, akkor magam mellé vettem, átöleltem, a vállára tettem a kezem, és akkor úgy magyaráztam, hogy ezt most Gergő így oldotta meg, ez a feladat neki így sikerült, és addig a pár pillanatig ott mellettem volt, át tudtam ölelni, és ő érezte a testi közelséget, utána egy 5-10 percig kezelhető volt a teremben, aztán kezdődött megint minden előről, de akkor megint kerestünk egy újabb lehetőséget, hogy meg lehessen őt nyugtatni. Tehát ez az öt szeretet nyelv, amit jó, ha megfigyelünk, megtanulunk, és ha valakinek észreveszünk, hogy mi a szeretet nyelv, akkor azon fejezzük ki, és ne azon, ami a mi szeretet nyelvünk. Hiába esik nekem jó az ajándékozás, hogyha a páromnak a minőségi időre van szüksége. Nem ajándékozhatom meg, mert azt ő nem érzi úgy, hogy szeretem. Csak akkor, ha az ő szeretet nyelvén közeledek hozzá. Még egy gondolatsort szeretnék megosztani, ez pedig az érzelmileg intelligens házasság kérdése. Josh Gottman a Boldog házasság 7 titka című könyvében azt fogalmazta meg, hogy az igazán tartós kapcsolatok, házassági kapcsolatok, az úgynevezett érzelmileg intelligens házasságok. Így fogalmazott, hogy a boldog házasságban élők sem nem kedvesebbek, sem nem gazdagabbak, vagy pszichológiailag képzettebbek, mint mások. Mire gondolnak? Hát attól intelligensek, hogy képzettek pszichológiailag, vagy kedvesek egymáshoz, sokkal kedvesebbek, mint mások, vagy esetleg megtehetik anyagilag, hogy jól élnek. Ő azt mondta, hogy nem ezek. Mindössze arról van szó, hogy megtalálták a módját, hogyan akadályozzák meg azt, hogy az egymással kapcsolatos negatív gondolataik és érzéseik felülkerekedjenek a pozitív érzéseiken. Mi tehát az érzelmi intelligencia háttere? Az például, hogy ha stresszesen hazajön a férj, akkor a feleség nem azt mondja, hogy már megint beszekszik velem, és itt kiabál, így jön be, hát nem tud normálisan köszönni, hanem azt mondja, hogy szegény, hát stresszes napja volt, hát biztos nagyon feszült. A pozitív gondolatok felülkerekednek a negatív érzéseken. Miben áll ez tehát a megértés, a sok jó szándék? Nem neki tulajdonítja, ahogy viselkedik, hanem a körülményeknek. A másik a megbecsülés, a csodálat, a tisztelet, megingathatatlan tisztelet a társam iránt, hogy becsülöm őt, hogy értékelem őt. A következő, hogy ők az érzelmileg intelligens párok nem csak testi kapcsolatban vannak egymással, hanem egymás barátai is. Őszinte nyílt barátság köti őket össze. Ebből adódik, hogy ismerik egymást, hogy mit szeret a másik, mit nem szeret a másik. Egy pici vicces példát mondanék, biztosan van, aki ismeri, hogy 40 évig a csirkecombot adja a feleség a férjének, mert hát ő azt szereti. És akkor 40 év után egyszer a férje azt mondja, én annyira szerettem volna, ha néha a melléből is adsz, mert nekem az a kedvencem. A feleség pedig elrágta a száraz mellehúsát, csak hogy a férjének örömet okozzon. Tehát ismerni egymást, mit szeret, mit nem szeret. Melyek a nehéz pontjai, melyek azok a területek, amikor ő feszült, hogyan szokta azt kifejezni. És ismerni egymás vágyait, álmait, hogy mire vágyakozik. Hogyan hangzik egy stresszcsökkentő beszélgetés az érzelmileg intelligens házasságban, hogyan lehet oldani a napi stresszt. Amikor hazajön egy férj vagy egy feleség, akkor az otthon levő, már otthon levő társ, akkor megkérdezi, hogy milyen napod volt, drágám, ugye? De hogyan támogassuk a párunkat, amikor egy ilyen nap után jön haza, hogy feszült. Nagyon fontos tudnunk, hogy milyen a párunk. Van, aki olyan, hogy belép az ajtón, ledobja a táskát, és ömlik belőle a szó. Azonnal mondja, ki akarja önteni, akkor nekem is el kell dobnom a fakanalat, és figyelnem teljes erővel, hogy ő mondhassa. De van olyan, aki azt szereti, hogy kapjon egy 20 percet, 30 percet, hogy leüljön, kiduzzogja magát, végig emészze, hogy mi történt vele, és majd utána tudja oldani a feszültséget. Nem szabad egymás elé futni. Ez egyik így, a másik úgy reagál a stresszre. Itt gyakorolhatjuk az aktív hallgatást, amiről beszéltünk, és azt, hogy ne adogassunk tanácsot a másiknak, ne osszuk ki, és ne osszuk az észt, hanem fogjuk pártját a társunknak. Mit jelent ez? Erősítsük a mi érzést. Amikor azt mondja egy feleség, hogy a főnököm így bánt velem, hogy ez hogy bánik velünk, én is úgy érzem, ahogy te érzel. Nekem is fáj, ami neked is fáj. Milyen igazságtalan volt velünk, hogy így viselkedett. A mi érzés megerősítése nagyon sokat jelent a házas párok között az egymáshoz való kötődés megerősítésének. És éreztessük a szeretetünket, mutassuk ki a szeretetünket az öt szeretet nyelv közül, azt, amelyikre érzékeny a párunk. Most lépünk tovább. Ez pedig az ötödik szabály, legyenek hézagok a kapcsolatainkban, én ezt így fogalmaznám, hogy adjunk szabadságot egymásnak, de hát itt így került fölírásra, legyenek hézagok kapcsolatainkban. Ha szeretsz valakit vagy valamit, akkor engedd szabadon. Ha visszajön hozzád a tiéd, ha nem jön vissza, soha nem is volt a tiéd, mondja egy bölcsmondás. A Bibliában Énekek énekében a legutolsó vers, ahol Salamon király dicséri a párját, Sulamitot, vagyis Sulamit idézi vissza a kapcsolatuk kezdetét, akkor azt mondja, hogy a férjéről, Salamonról, vagy akit szerelméről, Salamonról, azt mondja, hogy legyél olyan, mint a szarvas, fussál szabadon. Megadni a szabadságot. Ha megkötözünk valakit, ha gúzsba kötünk a barátságunkkal, és nem hagyjuk, tehát nem engedjük, hogy lélegzetvételhez jusson, elveszítjük azt a barátunkat. Hogyha megkötözünk egy férfit vagy egy nőt a kapcsolatunkban, a féltékenységünkkel, az állandó utánajárásunkkal, és nem adunk neki szabadságot, elveszítjük őt. Adjunk szabadságot, hiszen a megbecsülés része az is, hogy bízok benned, és szabadon engedlek. És ha igazán szeretik egymást, akkor megmarad a kapcsolat. Most összefoglalásul itt szerepel az öt szabály, a barátság szabályai. Az első, élvezzenek mindig elsőbséget a barátaink. A második, legyünk átlátszóak, nyíltak. A harmadik, merjünk beszélni az érzéseinkről. A negyedik, tanuljuk meg a szeretet gesztusait, és az ötödik, legyenek hézagok a kapcsolatainkban, vagyis adjunk szabadságot egymásnak. És akkor most egy nehéz területről lesz szó, a magányosságról, az elmagányosodásról, amihez szintén hoztam könyvet, és az előbb föl is mutattam, de most pillanat alatt eltűnt a szemem elől. Chapman is ír erről, de akit idézünk most itt, Dr. James Lynch, ő azt mondja, hogy az emberi társaság hiánya, a szerelem hirtelen elvesztése és a krónikus emberi magányosság nagy mértékben hozzájárulnak az emberi betegségek, ideértve a szív- és érrendszeri megbetegedéseket is, és a korai halál kialakulásához. A végső döntésünk nagyon egyszerű, vagy megtanulunk együtt élni, vagy megnövekszik az esélye a korai és egyedül létben elszenvedett halálnak. Én beszéltem egy 70 körüli férfivel nem túl régen, éppen arról a problémáról, amiről itt szó van, ő azt fogalmazta meg, hogy nagyon depressziós volt, azt fogalmazta meg, hogy nincs értelme az életnek. Minek éljek, azt mondta. Hát mondom, örülj az unokáidnak, örülj a gyerekeidnek. Azt mondja, nem tudok örülni, mert úgy élek, minthogyha villámok csapkodnának körülöttem. Hol az egyik barátomat temetik, hol a másikat, és bizony 70 körül már ez gyakori, hogy hol azt a barátomat veszítem el, és egyszerűen úgy érzem, hogy üres lesz körülöttem a tér. Főleg, hogyha a társát is elveszíti valaki, akkor azt éri meg, hogy nincs értelme élnem már. Elveszítettem mindenkit magam körül. Minek éljek, minek örüljek az életben? És hiába kezdenénk el mondani, hogy minek, hogyha ő ezt így éli meg, hogy elmagányosodik és elveszít maga körül mindenkit. Ezt persze fel kell dolgozni, meg kell ebben erősödni, de megérthetjük, hogy milyen az, amikor valaki elmagányosodik ebből a pár gondolatból. És megérthetjük azt is, hogy nagyon fontos a közösségi támogatás. Hogy legyenek, akikhez fordulnak, az idősek, az elmagányosodottak, legyen olyan hely, ahova tartozzanak. Amikor egy vizsgálatot végeztek Kaliforniában, azt vizsgálták meg, hogy azok az emberek, akiknek nem voltak közeli barátaik, az olyan dolgok kiküszöbölése, mint a dohányzás, vagy a komolyabb betegségek, tehát hogy meggyógyultak betegségekből, tehát több ilyen dolog, vagy elhagyták a dohányzást, egészségesen kezdtek élni. Mégis, ha nem voltak barátaik, akkor harmad annyi idő alatt haltak meg, mint azok, akiknek voltak kapcsolataik, és rendszeresen meg tudták osztani a gondolataikat a barátaikkal. Ennyire fontos a barátság. Tehát lehet valaki egészséges életmódot folytat, lehet valaki nem dohányzik, nem iszik, nem kávézik, tehát elhagy minden egészségtelen tényezőt az életéből, és ha mégis magányos, akkor harmadannyi ideig. Tehát lerövidül az életideje, mert nincsen, akivel megosztja az élet örömeit és bánatait. Egy másik kísérletet is végeztek a közösségi támogatással kapcsolatban, ez az a kép, igen. Vietnámi háborús foglyokat kérdeztek ki, hogy hogyan tudták elviselni mindazt, ami velük történt. És hát nem egyszer mondták, hogy nagyon sokat jelentett nekik ez a kopogás kódex, hogy egymásnak átkopogtattak, és le tudták fordítani, hogy mit kopog a másik, hogy bírt ki, veled vagyunk, támogatunk, imádkozunk érte, tehát kinek mi volt az, ami megerősítette, és sokkal könnyebben viselték el úgy a veréseket, a kínzásokat, hogy tudták, hogy támogatják őket a társaik, és velük együtt éreznek. Telefonsegélyszolgálat tapasztalata az, hogy a segítségre sokkal előbb van szükség, mint amikor már valaki telefont ragad, és az öngyilkosságig jut. Hát Magyarország vezeti a világstatisztikát az öngyilkosok számában, sajnos, és ennek a háttere a magány, az elmagányosodás, hogy nincsen akivel megoszta a problémáját. Én vezettem egy telefonsegélyszolgálatot Budapesten, és Hát az volt nekem is a tapasztalatom, hogy sokkal előbb van már szükség segítségre. Nagyon érdekes dolog volt, hogy hogy kaptuk meg egyébként ezt a lehetőséget, hogy hirdessük. A metrónak a vezetőjéhez sikerült bejutnom, ő egyébként nagyon dohányzás ellenes is volt akkoriban, ez az Abba Botond, és azt mondta, hogy olyan sok öngyilkosság történik karácsony környékén a metrókocsi eléve, tehát hogy oda vetik magukat az emberek, hogy ő megadja nekünk a lehetőséget, hogy reklámozni kezdjük a telefonos lelkisegélyszolgálatunkat, és képzeljék el, hogy minden metrókocsi ajtaján ott volt a telefonszámunk és elérhetőségünk karácsony előtt. És nagyon, nagyon nagy tapasztalat volt, rengeteg hívásunk volt, és sokaknak tudtunk is segíteni, és ami különösen nagyon jó volt, hogy olyan visszajelzést kaptunk, lement a karácsony meg a szilveszter, és utána azt mondta az Abba Botond, hogy képzeljék el, az idén nem volt senki, aki a metró elé vetette volna magát. És hát ez gondoljuk bele, milyen egy vezetőnek, hogy átment valakin. Tehát, hogy nekik ez nagy, nagy lelki teher, akik ott dolgoznak is. Hát ezért is örömmel vették, hogy mi ezt reklámoztuk. Hát azóta már rengeteg hasonló reklám jelent meg, de mi voltunk az elsők. Szükségünk van tehát kapcsolatokra, akikkel megosztjuk örömünket, bánatunkat. Egy nagyon kedves aprócska kis film következik. Remélem, hogy van még türelmük hozzá. Most pedig beszélünk egy olyan területről, ja igen, a segítségkérés különösen hatásos módja a stressz csökkentésének. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkbe, és ezzel kapcsolatban is mondanék egy példát. Ezelőtti előadás sorozatom a Gyula mellett tartottam Eleken, és hát úgy mentünk el, hogy a család is velem jött, és autóval voltunk. És hát a húgom vezetett. A férjemnek otthon volt dolga, úgyhogy a család, a gyerekeim, a húgom, meg én voltunk egy autóban. És hát Gyula nagyon közel van a román határhoz. Egész nap a Gyulán töltöttük az időt, beesteledett, mikorra indultunk volna már hazafelé, és nem tudtuk pontosan, merre kell hazafelé menni. Úgyhogy hát mondtam a húgomnak, hogy kérdezzünk meg valakit. Nem, ilyen későn este már senkit nem fogunk megkérdezni. Neki indultunk a vak éjszakának, egyszer csak villogott a román határ. A húgom frászt kapott, és olyan gyorsan fordult meg, ahogy csak tudott, hogy akkor indulunk az ellenkező irányba. Persze ott megint egy másik akadályba ütköztünk, végül elfogadta azt, hogy na álljunk meg, és kérjünk segítséget. És egy olyan bácsival találkoztunk, hát nem ilyen dombok között van, hanem teljesen sík vidék, ott mindenki kerékpárral jár. A bácsi ilyen hatalmas, szakállú, idősebb ember volt. Hát mondom, kérjünk tőle segítséget. Hát mondta a húgom, hogy nem szabad ilyen idős embereket zavarni késő este. Mondom, itt van, hát más embert nem látunk, kérdezzük meg, hát ha tud segíteni. Azt mondta a bácsi, hogy jaj, de jó, hogy megkérdezték, én már 68 éves vagyok, és nagyon-nagyon szívesen segítek, és piszok gyorsan tudok biciklizni, úgyhogy majd maguk előtt megyek, és mint egy felvezető világító mellényben biciklivel mutatta az autósnak az utat, és olyan boldog volt, ragyogott, hogy most ő segítséget nyújthatott nekünk. A végén, hát úgy gondoltam, hogy illik megköszönni, adjunk neki valamennyi pénzt is. Mondta, hogy hát elfogad néhány szem negrót, de beletettem valamennyi pénzösszeget, meg volt sértve, vérig volt sértve. Hát hogy gondolom, hát ő nem azért segített, úgyhogy visszaadta a pénzt, és aztán elnézést kértünk, hogy adtunk neki azt is, és utána ő olyan boldogan ment haza, hogy 68 évesen előttünk lobogó szakállal ment, és megmutatta az utat, hogy merre lakhatunk. Tehát a segítségkérés az nagyon hatásos módja a mi stresszünk csökkentésének, de nagy örömet okozhatunk vele annak is, aki segítséget nyújt. És akkor most lépünk a konfliktusokkal való szembenézésre, arra az érzelemre, ami mindenkinek ismerős, hogyha a stressz szót hallja, akkor leggyakrabban ez juthat eszünkbe, a harag feszültsége. Hogyan lehet a harag fölött győzni? A haragról szerzett általános ismereteink a haragiparágából, a pszichoterápiából erednek, ami gyakran azon a hiedelmen alapszik, hogy minden békés lélekből egy dühött lélek sikít kifelé. A terapeuták állandóan gyökérteleníteni és kiásni akarják a haragot, mintha egy szál répa lenne. A másik, amit gyakran mondanak, hogy vágja földhöz egy tányért, csapd be az ajtót, add ki magadból a feszültséget, és majd úgy múlik el a haragod. Azonban a harag egy tanult viselkedés. Hogyha én úgy oldom meg mindig, hogy a tányért a földhöz vágom, akkor sem múlik el. Van, akinek sikerült a tányér földhöz vágásától már a haragot kiűznie a lelkéből? Nem valószínű. Viszont, hogyha egy másik tulajdonságot kondicionálunk, tehát más tanulunk meg, akkor segíthet. Hogyan is győzhetünk a harag felett, erről beszélünk a befejező pár gondolatban. A szokásainkat kell tehát megváltoztatni. Az első, a hogyan kezeljük a haragot, a munkafüzetünk 5. oldalán be is tudjuk írni, valljuk be az érzelmeinket. Tehát a beírandó szó, valljuk be az érzelmeinket. Mivel a harag csak egy tünet, és nem a probléma gyökere, ezért ne legyen lelkiismeret furdalásunk az érzéseinkkel kapcsolatban. Az érzelmek tagadása csak bonyolítja a helyzetet, hanem valljuk be magunknak az érzéseinket. Mit érzek, amikor a harag ott van? Talán félelmet, frusztrált vagyok, remélem nem rúgnak ki a munkahelyemről. Vagy szégyent, ő áll nyerésre a vitánkba, és ezt tudja is magáról. Vagy bosszút, ezt még visszaadom neki. Vagy az, hogy ez egy nagyon kegyetlen dolog volt, vagy ahogyan visszavágott. Figyeljük meg, mit érzünk, és valljuk be magunknak az érzéseinket. Ez az első tehát. A második, vizsgáljuk meg, hogy hogyan jutottunk erre az érzésre. Kérdezzük meg magunktól, hogy miért vagyok mérges. Mit tett ilyenni engem? Nagyon gyakran, amikor például a gyerekeken töltik ki a szülők a haragjukat, akkor a férjükre haragszanak, ugye? Vagy a munkahelyi stresszt vezetik le szegény gyerekeken, mert mindig a legkönnyebb, a legkisebben levezetni a stresszt. A tényleges eredet tisztázása legyen például ez a félelem, vagy a sértődés, hogyha ezt meghatározzuk, akkor már a megoldáshoz sokkal-sokkal közelebb jutunk. Igen, az arcok önmagukért beszélnek. A harmadik, értékeljük újra a helyzetet. Értékeljük újra a helyzetet. A benszülött amerikaiaknak van egy mondásuk, ne ítélj meg egy embert addig, amíg nem teszel meg egy mérföldet a mokaszínjában, vagy cipőjében. A harag kezelésének az egyik hatásos formája, hogyha a másik ember szemszögéből is megvizsgálom a dolgokat. Hogyha beleképzelem magam az ő helyzetébe, és megpróbálok indokot keresni az indulatokra, talán rossz napja volt, vagy nagyon boldogtalan valami miatt, amit tesz ennek, ez lehet a háttere. Egy példát említenék itt is. Éppen Gottman professzor figyelte meg ezt, ő létrehozott egy úgynevezett szeretett laboratóriumot Seattle-ben, ahol megfigyelte a házaspárokat. Ez az a könyv, ami a Boldog házasság 7 titka, amit említettem. És megfigyelt egy házaspárt, egy idősebb házaspárt. A férfi bent ténykedett a konyhában, a feleség pedig terített odakint az ebédlőben. És miközben terített, bement a konyhába, és nem talált valamit. A férj közbe kiment, aztán megint bejött, és egyszer csak elkezdett ordítani az asszony, hogy hová tetted a szalvétát? És a férj a világ legnyugodtabb hangján, még ásított is közben egyet, azt mondta, a polcomban. Nem arra reagált, hogy hogyan beszél velem, és még be is van kamerázva ez a hely, és hányan hallották, és micsoda viselkedés ez velem szemben, hanem a kérdésre válaszolt. Nem a viselkedésre reagált, hanem ami elhangzott kérdés, arra válaszolt. Ezt jelenti a helyzetnek az értékelése. Ugyanakkor a legbölcsebb ember mondása ez, Salamoné példabeszédek könyvében, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ezzel szemben a megbántó beszéd támaszt haragot. Micsoda igazság, 3000 évvel ezelőtt leírt igazság. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg, vagy várost vesz be. Sokkal nagyobb dolog legyőzni a bennünk levő feszültséget, mint egy várost bevenni, mondja Salamon király. Tehát a harag kezelésének akkor gyorsan nézzük meg az első, valljuk be érzelmeinket, a második, vizsgáljuk meg, hogyan jutottunk erre az érzésre, a harmadik, ahol tartunk, hogy értékeljük újra a helyzetet, és itt van egy újabb bölcs mondás, ami tényleg nagyon-nagyon sokaknak segített már, ahol eddig elmondtam, és jó visszajelzéseket kaptam. Bármennyire vékony is a palacsinta, akkor is két oldala van. Ugye milyen igaz? Két oldala van akkor is. Nézzük a negyedik tanácsot. Képzeljük el a haragunkat. Ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy azt az állapotunkat, mielőtt erre a haragos helyzetre jutottunk. Tehát gondoljuk bele, hogy viselkedtünk volna intelligensen egymásra, hogyha nem vagyunk ilyen helyzetben. Hogyha már nem jutunk idáig, ahol most tartunk. Az ötödik pedig, hogy osszuk meg a gondolatainkat és érzelmeinket. Ezt csak akkor tegyük, hogyha az első négy lépésen végig haladtunk. Ne ezzel kezdjük, hogy amikor valami feszültség ér, akkor rögtön lecsapunk, és megmondjuk a problémát, hanem hogyha már végig léptük az előző négy lépést, akkor, és csak akkor, ha tényleg szükséges, osszuk meg a gondolatainkat és érzelmeinket. Hogyha időt hagyunk arra, hogy a haragunk elpárologjon, lehet, hogy semmi szükség nem lesz arra, hogy aztán elmondjuk a problémát, mert túlbírtunk rajta. És befejezésül egy kedves néhány gondolat, hogy oldjuk a bennünk levő feszültséget, és egy kicsit felszabaduljanak azok a bizonyos endorfinok, és segítsenek a mindennapi stressz felett győzni. Használati útmutató, vagy a kommunikáció magas iskolája. Hajszárítón lehetett olvasni, alvás közben ne használja. Pedig milyen jó lenne, ha ilyenkor nézne ki jól a hajam. Egy chipses zacskón lehetett olvasni, ön is nyerhet, még vásárolnia sem kell. Részletek a zacskóban. Hát ha nem veszem meg, akkor mit csinálok? Áruházitól vagyok részére. A következő, egy mélyhűtött mirelitárum, felhasználási javaslat, kiolvasztani. Persze lehet jégbe fagyva is enni. Következő, egy tiramisu dobozán, a doboz aljára volt írva, ne fordítsa fel. Hát most már késő. A következő, egy pudingos dobozon, a termék melegítés után forró lesz. Nem ez a természetes? A következő, vasaló dobozán lehetett ezt olvasni. Ne vasalja a ruhát saját testén. Pedig mennyi időt spórolnánk meg vele. Következő, egy altató tabletta dobozán lehetett olvasni. Álmosságot okozhat. Még szerencse azért vettem. A következő, a karácsonyfa izzon, csak kültéri, illetve beltéri használatra. Hát máshol nem tudom, hogy hol lehetne még használni. A következő, egy gyermek Superman jelmez dobozán, az ember alapvetően nem tud repülni. Ezt a tényt a jelmez viseletesen befolyásolja. Svéd láncfűrészen, ez nagyon durva. Ne próbálja kézzel, vagy külső nemi szerveivel megállítani a fűrészt. Reméljük, még ezt senki nem próbálta ki. Következő. Javító műhely bejáratánál. Mindent megjavítunk. Kérem, kopogjon, mert nem jó a csengő. Kívánom, hogy legyen egy stresszmentes hetük, vidám és felszabadult hetük, és a következő héten, egy hét múlva, ugyanilyenkor, 17 órakor, csütörtökön beszélünk a munkahelyi stressz kérdésköréről, illetve ajánlanám a főzőkörünket is, ami vasárnaponként van. október 21-én a mindennapi kenyerünk légüres, fehér vagy tartalmas barna címmel várjuk ugyanitt azokat, akik szeretnének kenyeret sütni. És köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmet, remélem, hogy jó érzésekkel távozik mindenki, és egy hét múlva találkozunk.